Зараз не торта. Тайсинт! És Isten engem úgy segéljen, s penótra rá sem nézek többet hátra levő életemben. Mikor kész volt a masszázs, Ivi hozott neki egy csésze teát, egy szele csonkát, amelyről a kövérjét már levágták, és egy kis száraz pirított kenyvet. Julia felkelt, felöltözött, és elment Michael-el a színházba. Szeretett ott lenni egy órával előbb, mint a függönyt felhúzták. Michael tovább ment, hogy megvacsorázzék a klubjában. Ivi előre ment taxin, úgyhogy mikor Julia beért az öltözőjébe, már mindent rendben talált. Megint levetkőzött, és öltözőköpenyt vett fel. Mikor leült öltözőasztal elé, látta, hogy friss virágok állnak egy vázában. Hé, ki küldte ezeket? Mrs. the Freeze? Dolly óriási virágkosarat küldött minden premierre és minden 200. előadásra, ha volt olyan, és közben is, ahányszor virágot rendelt saját háza számára, mindig küldött Juliának is. Nem, miss. Lord Charles? Lord Charles Tamerly Julia legrégibb és legálhatatosabb rajongója volt, és ha elment egy virágkereskedés előtt, többnyire megvolt benne a hajlam, hogy bemenjen és néhány szár rózsát küldjön neki. Itt van a névjegy, mondta Ivi. Julia megnézte, Mr. Thomas Fennell, Tavistock Square. Hogy lehet a Tavistock Square-en lakni? Ki a fene lehet ez, Ivi? Biztosan valaki, akit levett a lábáról a Miss végzetes szépsége, mi? Egy fontba is belekerülhettek, pedig a Tavistock Square nem valami gazdag hely, azt hiszem. Még az is lehet, hogy az illető egy hétig nem vacsorázott, hogy megvehesse. Nem hinném. Julia zsírfestékkel bekente az arcát. Benned nincs semmi romantika, Ivi. Azért, mert nem vagyok kórista lány, nem tudod megérteni, hogy valaki virágokat küld nekem. Pedig Isten bizony jobb lábam van, mint a legtöbbnek. Mindig a lábával jön elő. Na hallod? Hát vedd tudomásul, hogy igenis büszke vagyok rá, hogy egy ismeretlen fiatalember virágokat küld nekem az én koromban. Látod, ez is mutatja, ha most látná magát, nem küldene virágot, ahogy én a férfiakat ismerem. Menj a fenébe, mondta Julia. Mikor már jónak találta a festést, és Ivi ráadta a harisnyáját és cipőjét, maradt még néhány perce. Leült az asztalhoz, és nagy vonalú bátor kézírásával áradozó köszönetet írt Mr. Thomas Fennellnek a szép virágokért. Julia természettől fogva udvarias volt, és azon kívül elve is volt, hogy válaszolt minden hízelgő levélre. Ez volt a módja annak, hogy kapcsolatban legyen közönségével. Miután megcímezte a levelet, a névjegyet a papírkosárba dobta, és kész volt, hogy felvegye azt a ruháját, amelyet az első felvonásban hordott. Az ügyelő sorba kopogtatott az öltözőkön. Kezdjük, kérem! Ezek a szavak, bár Isten tudja már hányszor hallotta őket, még mindig izgalommal töltötték el. Úgy felvillanyozták, mint valami erősítő ital. Az életnek megint jelentősége volt. Kész volt, hogy a látszatok világából átlépjen a valóság világába. 11. fejezet. Másnap Julia Charles Tamerlyvel ebédelt. Charles atya, Denorend grófja, egy örökös nőt vett feleségül, és jelentékeny vagyon birtokába jutott. Julia gyakran ment el az ebédekre, amelyeket Charles oly szívesen rendezett Hill Street-i házában. Szíve mélyén őszintén megvetette a jeles lédiket és nemes lordokat, akikkel ott találkozott, mert dolgozónő és művésznő volt, de tudta, hogy hasznos összeköttetések. Ennek köszönhette, hogy premierjeiről a lapok azt írták, hogy ragyogóak, és tudta, hogy jó reklám az, ha a heti képes újságokban megjelenik egy weekendparti képe, amelyen ő egy csomó ismerős főrangú személy közt látható. Egy-két nála fiatalabb sztárt megevett az irigység azért, hogy Julia legalább két hercegnőt a keresztnevén szokott szólítani. Ezt igazán nem sajnálta. Julia nem volt ragyogó társalgó, de szeme úgy fény lett, modora olyan intelligens volt, hogy mihelyt megtanulta a jó társaságban használt nyelvezetet, nagyon mulatságos nőnek tartották. Nagy tehetsége volt a mimikrihez, amit általában visszafojtott, mert azt gondolta, hogy árt színpadi játékának, de ezekben a körökben felhasználta, és ennek köszönhette, hogy az volt a híre, hogy szellemes. Örült neki, hogy szeretik ezek az elegáns, dologtalan nők, de titokban nevetett rajtuk, hogy megszédíti őket az ő ragyogása. Kíváncsi volt, mit szólnának, ha tudnák, a valóságban milyen kevéssé romantikus egy sikeres színésznő élete. Mennyi munkával jár, micsoda állandó gondot kell fordítania önmagára és a szabályos, egyhangú szokásokra, amelyek elengedhetetlenek. De azért jó lelkűen tanácsokat adott nekik, hogyan fessék magukat, és megengedte, hogy lekopírozzák ruháját. Julia mindig szépen öltözött. Még Michael is azt hitte, hogy ruháit jóformán ingyen kapja, még ő sem sejtette, hogy valójában mennyi pénzt költ rájuk. Morális szempontból mindkét világban a legjobb helyzetben volt. Mindenki tudta, hogy Michael-lel való házassága mintaszerű. Julia példája volt a házastársi hűségnek. Ugyanakkor az előkelő világban sokan arról voltak meggyőződve, hogy Julia Charles Tamerley szeretője. Úgy gondolták, ez a viszony már olyan régóta tart, hogy már tisztességessé vált, és elnéző házi asszonyok, ha mindkettejüket meghívták ugyanabba a kastélyba víkendre, egymás mellett levő szobákat adtak nekik. Ezt a hiedelmet Lady Charles Tamerley indította útnak, akitől Charles már rég külön élt, és tulajdonképpen egy szó sem volt igaz az egészből. Mindössze annyi alapja volt, hogy Charles 20 éve őrülten szerelmes volt Juliába, és Julia miatt történt, hogy Tamerleyék, akik különben sem értették meg egymást, megegyeztek abban, hogy külön válnak. Voltaképpen Lady Charles hozta össze Juliát és Charles-t. Egyszer véletlenül mind a hárman együtt ebédeltek Dolly de Freeze-nél, akkoriban, amikor Juliának, mint fiatal színésznőnek először volt sikere Londonban. Nagy ebéd volt, és Juliát nagyon ünnepelték. Lady Charles, aki akkor 30 fölött volt, és az volt a híre, hogy gyönyörű, jól lehet a szemét kivéve, nem volt egy jó vonása sem, de valami szemtelen bátorsággal sikerült hatásos megjelenésre szert tennie, kedves mosolyjal áthajolt az asztalon. Miss Lambert, azt hiszem, ismertem édesapját Jerseyben. Doktor volt, ugye? Nagyon gyakran járt mi hozzánk. Julia kis rosszul létet érzett a gyomra mélyén, most jött rá, ki volt Lady Charles, mielőtt férjhez ment, és észrevette a csapdát, amit a hölgy állított neki. Harsányan felkacagott. Dehogy mondta, apám lódoktor volt, azért ment gyakran magukhoz, mert kiskutyák születtek, az egész ház tele volt velük. Lady Charles egy pillanatig nem tudta, mit mondjon. Anyám nagyon szerette a kutyákat, felelte. Julia örült, hogy Michael nem volt ott. Michael mindig úgy beszélt Julia atyáról, mint Dr. Lambertről. A nevet franciásan ejtette ki, és mikor a háború után Julia atya meghalt, és anyja Szemmálóba költözött özvegy nővéréhez, mint Madame de Lambertről kezdett beszélni róla. Pályája kezdetén Julia is némiképp érzékeny volt ebben a dologban, de miután nagy színésznőnek ismerték el, megváltoztatta felfogását. Hajlamos volt rá, különösen előkelő emberek közt, hogy hangsúlyozza, apja igenis lódoktor volt. Nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért, de úgy érezte, hogy ezáltal lehűti önhitségüket. De Charles Tamerley tudta, hogy felesége szánt szándékkal meg akarta szégyeníteni a fiatal nőt, és mérgében megtett minden tőle telhetőt, hogy kedves legyen Juliához. Megkérdezte, hogy meglátogathatja-e, és szép virágokat vitt neki. Charles akkor majdnem 40 éves volt, kis fejjel, elegáns testen, nem nagyon szép, de disztingvált megjelenésű. Nagyon jól neveltnek látszott, és csak ugyan az is volt, kitűnő modorú. Nagyon szerette a művészeteket. Modern festményeket vásárolt, és régi bútorokat gyűjtött. Szerette a zenét, és rendkívül sokat olvasott. Eleinte mulatságosnak találta, hogy felkeresi ezt a két fiatal színészt kis lakásukban a Buckingham Palace Road közelében. Látta, hogy szegények, és izgatta, hogy most érintkezésbe kerül azzal, amit naivul bohém világnak nézett. Gyakran eljött és valósággal kalandszámba ment számára, hogy meghívták ebédre, amelyet egy madárijesztő szolgált fel, akit ők Ivinek neveztek. Ez az élet, gondolom.